22. fejezet. Krokapó kombinál. Levett egy kulcsot a falról, egy gyertyát gyújtott, és elől menvén fájt a folyosó túlsó végére vezette, ahol a vendégszobák közül nyitott ki egyet. Krokapó, mint valami kis mókus, utána sompolygott a sejem talpával, mert úgy tudott lépkedni, ha akart, hogy a csizmái semmi hangot nem adtak lépés közben. Gréby uram tehát nagyon meg volt lepetve, mikor a gyertyát letéve az asztalra megfordult, és két idegent látott maga előtt. Az én emberem, magyarázta Fáj. Kihez legyen egyéb iránt szerencsém, kérdi Gréby uram. Fáj István Patakról. Ó, hallottam, a Párdányi gróf tútora, mivel szolgálhatok, kérem alássam. Fáj és Krok feszülten figyelték minden arcizmát, minden mozdulatát, szemeinek kifejezését, de várakozásaik vagy aggodalmaik egyre jobban fogytak. Hanem hiszen a nagy bunkó majd csak most következik. Mondja meg nekem, kezdte Fáj úr ünnepélyes emelt hangon, nem tudván menekülni a vádlók szokásos pátoszától. Hogyan jutott ahhoz a ruhához, melyet testvér öcsének, az ungvári doktor Gribinek adott? Krok a pápa szemét is megtörölgette előre, hogy jobban lássa, mi történik a beszélő lelkében. Gréby uram ásított. Aj, no, hányszor kell elmondanom ezt a kis históriát, de persze mi nálunk Kaposon nem történnek nagy dolgok. Kis bögrékben főzünk. Azaz, hogy semmilyenekben sem. Nem történik itt semmi. Még haláleset sincs hetekig. Most ment el innen a Grifből egy tudós német úr, aki azt mondja, rutén temetés szeretne látni. Mondom neki, most nem szolgálhatok, de várjon, amíg meghal valaki. Hát várt is a szegény pára vagy két hétig, mondhatom, bőven költekezett. Megfoghatatlan, hogy hun veszik ezek a németek a pénzt. Aközben azonban minden nap szemreányást tett nekem, hogy hát mi az, még mindig nincsen halott. A jábor németnek olyan sora jött ki, hogy azzal a csupa kálomisták haltak meg, és római katolikusok. Utoljára már goromba lett, hogy bolondát teszem, üres ígéretekkel hitegetem, hát tegnap előtt aztán méregbe jöttem, kidobtam a Grifből, elküldtem Ungvárra a doktor öcsémhez, hogy azt tud élőből halottat csinálni, de én nem. Jó ízűen nevetett, ehhez az ötletéhez rengett a nagy tokája, mint a kocsonya. Egy gyilkos nem tud így nevetni, gondolta Fáj, és elmosolyodott ő is. Eszébe jutott a kaporné esete bozzoson. Jó, jó, kedves uram, állítá meg vidám kacajában a Krok úr szúró szeme és vagyos hangja, de a ruha, persze, no, igaza, pedig meglehetősen különös eset. Beszállt hozzám vagy 10 napja egy igen előkelően öltözött fiatal úr. No, ebben még nem volna semmi különös, mert a Grifben már herceg is állt, a Breisenheim herceg, mégpedig személyesen. Krok úr ideges lett. A kakas csípje meg a dolgát, ne szaporítsa ilyenekkel is a szót. Hiszen annyit már mi is tudunk, hogy az alvásban a hercegek se szokták magukat helyettesítetni mások által. Beszéljen már egyszer a ruháról. Nem látja, hogy égünk a türelmetlenségtől? Hát pedig annyira már nem érdekes az eset. Mondom, azaz egy különös van benne, hogy a fiatalember megvacsorált, lefeküdt, reggel pedig kijött a szobájából mesterlegénynek öltözve, holott megfordítva szokott történni. A mesterlegény öltözik át egy reggel előkelő úrnak. Hát hallani ilyeneket Pestről, ahol azok a nagy traktérok vannak. Fáj a fejét csóválta, megfoghatatlan. Hát azután a csöndben, mely beállott, hallani lehetett az öreg úr szívének dobogását. Hozzám jött, éppen a söntésben voltam. Katuska is bent volt. Kérdezte, hogy mivel tartoznak a Szabó Mihályék, adhat-e még nekik, hát a rovások közt keresgéltem, azóta se akadtam rá, az Isten verje meg. Oda jön, mondom, a fiatalember is kifizeti a szoba árát, ad egy 20-ast, hogy azt mondja, elmegy. Gondoltam, rápirítok egy kicsit, hogy ne tartson ostobának, elmondom, az úr más ruhát szerzett tegnap óta. Rám nézett haragosan, hogy ő azt teszi, ami neki tetszik. Ez tökéletesen igaz, veszem fel megint a szót. Nem is azért kérdeztem, de látom, hogy az úr a levetett ruháit nem viszi magával, hát hogy mi történjék velük. Bánom is én, felelte. Csapja el, vagy csináljon velük, amit akar. Ezzel több szó nem is volt. Ő elment, én pedig a ruhát, mint hogy igen takaros, de az én testemre nem való. Oda ajándékoztam az öcsémnek. Jó tette, helyeselte Fáj úr a gribi eljárását. Szinte látszott rajta, hogy szívesen levetné a saját kabátját is. Hadd küldjél, gribi uram, azt is az öcsének. Hát ez az egész, végezte meg gribi uram a különös esetet. Fáji önkéntelenül megkapta a nagy vörös kezét, megrázta magyarosan olyan jó kedvelet, mintha új vért eresztettek volna ereibe valami láthatatlan csapon. Nem is tudja, gribi uram, mennyire megvigasztalt. Már valami nagyobbtól féltem. No, ez legfeljebb egy kis ostobaság. Hördögadta fattya, csak legalább tudnám, hogy miben törje a fejét. Az Isten áldja meg a történetért, gribi uram. Szívesen elmondtam, amit tudtam, felelte az egyszerűen. De hol vehette a mester emberes habitust? Abbiz a bodai szabó komámtól vette, a koma eldicsekedett vele másnap. Fáj a mély gondolatokba merült Krok felé fordult. Hallott a Krok? Hát ezt a szabót föl kellene keresni, hát ha előtte elárult valamit a terveiből. Krok apó összerezzent, mint akit hirtelen felköltenek. Dereng már a fejembe, dereng már, motyogta, és a tubákos szelencéjéhez nyúlt, hogy megsarkantyúzza az agyveleit. A szabó itt van a lakodalomban, jelenték ki gribi. Akár ide küldhetem mindjárt. Na, en már szerencse, szólt Fáji megelégedetten petyegetve az ujjait. De most jut eszembe, egy kis vacsorát is bevennénk, azért hát küldjön be kedves gazdám valami enni és innivalót, a legjobbat, ami van. Azon felül Vidonkával is lesz egy-két barátságos szavam, de csak majd később. Egyelőre csak a szabót kérném meg a vacsorát. Gribi uram sértődve rázta a fejét a beszéd alatt, hogy nem lehet az. Na még, hát mit nem kívánnak tőle, hogy ide küldje a vacsorát? Nem bizony. Az urak ott voltak a nász nép közt, következésképp ott isznak és esznek a nász nép közt. Úgyis mindjárt kezdődik a tálalás, és legalább 10-be se kerül, holott itt a külön szobában meg kellene méreg drágán fizetni, és amellett mégse volna olyan jó se a bor, se az étel. Hát, köszönöm a hozzánk való szívességét, gazduram, de ha jót küld, akkor itt is jó lesz. Ami jó van, odát elfogy, felelte gribi uram mogorván, mert tudom én, mi a becsület, hogy más az olyan vendég, aki híva, vagy nem híva az emberhez jön, meg más az olyan vendég, aki csak úgy bevetődik a grifbe. Különbséget tesz ám az ember. Valósággal össze kellett szednie Fájnak minden elokvenciáját, hogy megengesztelje a jóízű vendéglőst. Mennyire más ember ez, mint a doktor öccse, mivel hogy a tudományok nem rontottak rajta. Hogy így, meg úgy, meg nekik még itt tanácskozni kell, nekik még nagy soruk van, aztán, hogy törődött öreg emberek, stb. Végre nagy nehezen megígérte, küld nekik valami harapnivalót, és komáját is földirigálja, ám bár, mondál, ki tudja, át akar-e jönni, mert tetszik tudni a közmondást, mihely szabó, mindjárt báró. De ezt a közmondást éppen nem osztották a kaposi nemesek, sőt, aprehendáltak Bodoira, hogy a griffel átellenben levő házára következő hivalkodó címtáblát tétette. Nemes Bodoi Máté de Bodoló et Réna szabómester. Szerintük a szabóság derogál egy nemes embernek. Ők is csak szitások, rostások, de az nem lealacsonyító. A szita végre is asszony személyek játékszere, egy királyné is a kezébe veheti, de nadrágot varni, még befoltozni, nomán ez az utolsó mesterség, és még kiíratja a predikátumát is, bizonyisten szégyen. Merő csúfságból toltak hát a két predikátumhoz még kettőt, s hitták egymás közt, de bodoló et réna, de vasaló et cérna. Kisvártatva kopogás hallatszott az ajtón. Nolám, mégis átjött Bodoi uram. Amikor belépett, éppen annak a tisztes tekintélyes személynek bizonyult, akitől Fáj a gazdát kérdezte odát. Nem tudott egyéb iránt semmi főben járót, de azt a semmit, amit tudott, nagy prozopopeával adta elő. A fiatal úr eljött hozzá úgy este felé, éppen mikor a tehenek jöttek, egy kis dolgom is volt, mert 6 darab van, hála Istennek, kiválasztott egy fekete mándlit, finom gombkötő munkával, apró dinnyegombokkal, amin őt a fiatal mesteremberek viselnek, ugyancsak egy fekete nadrágot és mellényt. Csak annyit mondhat, mivel hogy az urak a teljes világosságot akarják, hogy úgy állt a ruha, mintha rá öntötték volna, és hogy tisztességesen kifizette. No, ezzel nem sokat okosodtunk, jegyzé meg fáim időn eltávozott, hanem hallja Krok apó, maga okos ember, tapasztalt rendőr. Mit gondol most már ezek után? Azt, hogy a grófot nem ölték meg, és nem lett öngyilkos, mert az öngyilkossághoz nem kell ruhacsere. Én is azt hiszem. Hála Istennek, hogy már ennyire is vagyunk. Ami engem illet, én már tovább vagyok. Én már azt is tudom, hogy hol van, és mit csinál most. Ne mondja! Kiáltott föl Fáj egy kétkedő oldal pillantással. De bizony, mondom, csak még előbb egy kérdést teszek a tekintetes úrhoz. Van-e Bozoson a kertésznek segédje? Nincs. Bizonyosan tudja? Bizonyosan. Egy Veres Mihály nevezetű. Nincs, ha mondom. Na hát akkor a macska egyen meg engem, ha a Párdányi gróf ebben a szempillanatban nem kertészlegény Veres Miska név alatt. Ugyan-ugyan Krok apu, hát mi bújt volna a kölyökbe, s honnan tudhatná ön azt? Valóságos bámulattal nézte a kisembert, amint ugrál hadonászik körbekering a szobában, fontoskodásában fölhúzva szemöldjeit a homloka tetejére. Azért tudom, mert a szemetes papírok közt találtam egy Veres Mihály kertész legénynek kiállított bizonyítványt a gróf írásával és az udaralom pecsétjével, de mert a pecsét rosszul nyomódott ki, a gróf nyilván eltépte, másikat írt magának. Én azonban akkor még semmi súlyt se fektettem erre a firkára, tehát össze se ragasztottam. Hát, ez bizony igaz lehet, de hol van hát, és hogy tudja, hol van? Mert csak két helyen lehet. Vagy hogy a pörét előmozdítsa, röszkén állott be kertészlegénynek Dőrinél, és álruhában titkokat fürkész a feleségéről, vagy hogy csak figyeli álruhában az ellenfél mozdulatait. Hát ez nem is volna rossz, de Juventus Ventus, annyi furfangot, ilyen okosságot nem tennék fel róla. Krok apó fölényesen vigyorgott orrára téve a hüvelykujját. Vagy pedig, elolvasván a Bernátné levelét, arra a hírre, hogy Piroska kisasszony beteg, és az öreg Horváth Miklós úr nincsen otthon, elhatározta, hogy mint a mesebeli királyfiak szolgálatot keres imádottja udvarában, s haját szakállát lenyiratván nehogy fölismerjék, ott epekedik éjjelente az elérhetetlen bálvány ablaka alatt, kovácsolva a terveket, lesve az alkalmas percet, hogy legalább távolról láthatná. Fáj élénken ugrott föl az asztalra csapván nagy tenyerével. Elég, elég, Krok apó, kiáltá elragadtatással. Maga mégis roppant okos ember. János gróf olyan bizonyosan Bornócon van most, mint amilyen bizonyos az, hogy én most mindjárt táncolni fogok örömömben. Mégpedig azzal a Hadasi néval, aki meg nem eszi. Azzal fogta a kalpagját, de még az ajtóból beszólt. Vacsoráljon hirtelen valamit, Krok, aztán upré pupos, vágtasson ki a kocsimon Bornócra, és hozza ide János urat. Parancsolom neki, hogy azonnal jöjjön. Én pedig most átmegyek a Lagziba, nekem ott még fontos dolgom van. Odament a sötét folyosón föltekintett hálásan az égre, melynek mirjárt csillagja biztatóan ragyogott a fönséges boltozaton. Szamár fiú sóhajtá, olyan, mint a darázs, ostromolja, veri a csukott ablakot, mely mögött a mézes virág van. Pehely, pedig nem onnan kell azt kinyitni.